ami húsvéti ünnepi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Úr Jézus Krisztus, dicsőségnek fejedelme, életnek ura, tiéd, Urunk, lelkünknek minden magasztalása, mert könyörültél. Mert nem csak, hogy eljöttél közénk, nem csak, hogy hasonlóvá lettél hozzánk, kivéve a bűnt, hanem a földi síralom völgyéből elkészítetted azt az utat, amely egy olyan világba vezet el bennünket, ahol nincs többé betegség, nincs többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, mert imáron minden Krisztusban van elrejtve. Úrunk, köszönjük neked, hogy te lettél betegségek férfia, te lettél az, aki elhordoztad bűneink büntetését, mert te vagy a jó pásztor, aki életét adja a juhaiért. Magasztalunk, Urunk, hogy mint a te juhaid, hallhatjuk a te hangodat, hogy ma is követhetünk téged, hogy most is ott van a szívünk és a gondolatunk, ahol te vagy. Úrunk, kérünk téged, hogy segíts minket ebben, hogy miközben a mi gondolataink nem a te gondolataid, hogy tudjunk, Urunk, te hozzád közeledni, hiszen te mondod igéd által, közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog ti hozzátok. Úrunk, te látod, hogy mennyi minden elavult már az életünkben, hogy mennyire kiállt a testünk és a lelkünk a teljes megújulás után. Hozd el, Urunk, a mi életünkbe is a feltámadást, az örök életet, hogy már ebben a földi látható világban annak az erejéből tudjuk hordani terheinket, tudjuk hordani keresztjeinket, betegségeinket, lelki-testi nyomorúságainkat. Jöjj, Úr Jézus, életnek Ura, állj most meg mi közöttünk is, mint a tanítványi gyűlésbe, középen. S kérünk, Urunk, hogy te szólj hozzánk, egészen a szívünkig hadd juthasson el a te köszöntésed, mint a tanítványi körben, békesség néktek. Úrunk, erre vágyik a mi szívünk, hogy megnyugtass, hogy megvigasztalj, hogy élettel legyünk telve, nem az elmúlóval, hanem az örökké valóval. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, áld meg a mi húsvéti ünnepi Isten tiszteletünket, hogy az életünk megváltozhasson, hogy éljünk többé nem mi, hanem éljen bennünk a feltámadott Krisztus. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom János evangéliumának 20. részéből, a 19-től a 23-ig terjedő versekből. A gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt, az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehet, és így folytatta. Vegyetek szent lelket, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Az ige tudósítása úgy adja értésünkre mindazt, ami az első nap vége fele történik, a délutáni esti órákban, hogy aznap, amikor beesteledett. Néhány óra választ el minket is az esti óráknak a bekövetkeztétől, és nagyon jól tudjuk tapasztalatból, hogy ki-ki, ahány ember annyi féleképpen éli meg az estét. Van, akit nyomaszt a sok teher, hogy a napnak terhét talán nem úgy tudta hordani, ahogyan szerette volna, hogy nem tudott minden tervet megvalósítani, és bizony, amikor azt érezzük, hogy már este van, és már csak néhány óra van hátra a nap 24 órájából, bizony nyomasztani tudja az embert az, hogy valamit nem tudtam elvégezni. De vannak olyan embertársaink is, akik az estét úgy élik meg, hogy akkor tudják magukat kifújni, hazatért, megnyugszik a napi fáradalmaitól, teendőitől, és megnyugodva most már tudja, hogy semmi sem zavarhatja, hiszen nem sokára beáll az éjszakai nyugalom, és végre álomra hajthatja a fejét. Nagyon jól tudjuk, hogy amikor terhet hordunk, vagy betegséget viselünk, akkor borzasztóak az esték és a sötét éjszakák, amelyek némák, amelyben az ember tehetetlen, vagy Uram, bocsá, magányos. A tanítványok tehetetlenek voltak, magányosak voltak, azt is mondhatnánk, magukra maradtak az élő Krisztus nélkül. És húsvét hajnalától kezdve hiába érkeznek a tanítványokhoz a hírhozók, hozzák a boldog híradást Krisztus megjelenéseiről, hogy láttuk az Urat, üzenetet is hoznak, hogy mit mondott a feltámadott. S arról olvasunk az evangéliumokban, hogy a tanítványok nem hittek ezeknek a beszédeknek, egyrészt azért, mert nők hozták az információt, s abban a korban a női beszéd leginkább üres fecsegéssel ért fel, sajnos nem volt volumene, töltése, rangja a női beszédnek, s ugyanakkor pedig arról is hallunk, hogy hitetlenek voltak. Nem tudták elhinni azt, ami az ész logikájának ellene mondott. A tanítványok követték az Urat, követni tudták egészen addig, amíg szenvedett, tudtak vele azonosulni. Tudtak vele azonosulni akkor is, amikor kigúnyolták, de már azt nem testközelből, hanem borzasztóan fájhatott a lelkük, hogy az ő megbecsült Urukkal, Jézus Krisztussal így bánnak az emberek. És aztán óriási távolságban vannak az Úrtól, miközben ő nagypénteken a golgotai keresztfán szenved, megharcolja nem a magatusáját, ahogyan mi szoktuk, hanem hordozta a világ bűneinek a terhét, és kitöltetett a testébe valóságosan minden ember bűne. Én nem tudom, hogy a többi lelkész kollégáim hogy vannak ezzel, de mire nagy ünnepen a két úrvacsora osztásos nagy Isten tiszteletnek a végéhez érkezünk, én egyszerűen roskadozom, mert megpróbálom imádsággal kísérni mindazoknak a lelkét, akik az Úr asztalához járulnak. És az ember érzi lelkileg, hogy micsoda terhek vannak egy-egy orca, egy-egy vonás, egy-egy lélek mögött, micsoda terhek vannak, amelyeket sokszor vonszolva viszünk oda az Úr elé, az Úr asztalához. Hát akkor az Úr Jézus, akinek kitöltetett a testébe minden egyes embernek a bűne, szeretetlensége, kemény szívűsége, ezt mind elhordozta. Ember erre nem lett volna képes. Mi a saját terhünkkel is alig tudunk megbirkózni. Mennyire fáj sokszor a másik ember kő szíve. Mennyire fáj, hogy miért nem ért meg. Mennyire fáj, amikor még ünnepekben sem tudnak szeretni az emberek. Mennyire fájdalmas, amikor az ünnepnap hétköznappá válik, és nem kell sem az Isten, sem az ember jó nekünk magunkban is. Pedig Isten egészen más tervezett el, vele való közösségre hívogat bennünket, és ez csak úgy valósulhat meg, ha egymással is közösségre lépünk. És éppen ez volt az, ami felszámolódott a nagy heti szenvedésekben, mert a tanítványok elpártolnak az Úr Jézustól, ki menti a maga életét, nem tudnak felülemelkedni, nem tudják meghaladni önmaguk érdekeit. Ugyanebbe a probléma körbe esik bele Poncius Pilátus is, és a farizeusok is. Nem tudnak tovább látni a pénztárcájuknál, a népszerűségüknél, és annál, hogy nagyon jó életünk van nekünk így is, ahogy kialakítottuk, Jézus hiába mondja Nikodémusnak, hogy szükség nektek, újonnan születnetek, szükség, nem tűr halasztást, mi hamarabb meg kell, hogy ez történjen az életetekbe. Jézus nem csak Nikodémusnak mondja, hanem az egész Sanhedrinnek általa, akik a zsidó népnek a lelki, szellemi, politikai vezetői voltak. Ők nem akartak változni, és azt mondták, hogy inkább egy olyan megoldást választanak, hogy Jézus halljon meg, és ezzel le van zárva a probléma. Úgy gondolták, hogy az Urat el lehet némítani. Úgy gondolták, hogy olyan probléma megoldás, mint a többi más embernél is lehetséges. Megbüntetem, Pilátus így gondolta. Megostorozom, és aztán hát, ha megesik a nép szíve rajta, és akkor majd valahogy elrendeződnek a dolgok, minden csoda 3 napig tart. Hát az Úr Jézus csodája tovább tartott 3 napnál, sőt, ott kezdődik el igazán a csoda, ami meghaladja minden embernek a gondolatát, mert az Úr Jézus 3. napra feltámad, és arról hallunk, hogy míg a sírőrzői élve, láthatóan élve őrizték az Úr Jézus sírját, holtra válnak, és a halott, akinek a sírkamrájára rá volt hengerítve a kő, a záró kő, amelyhez feszítő vasaktól kezdve több férfi embernek a kemény fizikai munkájára volt szükség, hogy elhengerítse, pedig el volt hengerítve, és Jézus pedig élővé lett. Kedves szeretett testvérek, ilyenkor mindig a teremtés jut eszembe. A teremtésnek sem volt szemtanúja, sem fültanúja. Egyszerűen feljegyezték, ahogyan az Isten kijelentéséből kapták prófétai lelkülettel a szent írók, hogy Isten legyen szavával teremtette meg a világ mindenséget. Nem volt szemtanú, csak annyit mondott, legyen és lett. Az Úr Jézus bezárt sírkamrájában is ugyanezt történt. Isten azt mondta, hogy legyen örök élet, és lett. Pál apostol ezért mondja, ha valaki csak ebben a földi életben reménykedik, a Krisztusban, csak a látható életben, ami még logikus, ami még megragadható, tudja követni Jézust, mert azonosulni tudok vele, amikor megesik a szíve a szegényen, a betegen. Azonosulni tudok vele, mert ő is szenvedett, keresztet hordozott. De ez nem oldja meg az egzisztenciális problémánkat. Tudnélik azt, hogy a földi élet végén a halál vár ránk. Nagyon sok ember ezt a halált végzetesnek tekinti, és éppen ezért úgy gondolja, hogy carpe diem, ragad meg az életet, az élet minden napjait kell megtölteni élvezettel, élményekkel, lelki anyagi gazdagságokkal, mert ki tudja, hogy mi következik azután. Az Úr Jézus nagy boldogságot hoz nekünk húsvét ünnepében, mert Krisztus által mi tudhatjuk, hogy mi jön ezután, kedves testvérek. Gyakorlatilag a földi élet megelőzi a halált, de a halál megelőzi az örök életet. Nem a testi haláltól kell félni, mondják az apostoli levelek is, hanem attól az erőtől kell nekünk félni, aki nem csak a testet, hanem a lelket is meg tudja ölni. Mit jelent ez? Minden évben van húsvét, kedves testvérek, mint ahogy a nagypéntek is. De vajon csak üresen eltelik-e fölöttem az ünnep? Vagy meg tudom-e ragadni az élő Krisztust, amikor beesteledik a mai napon is? Vajon tudom-e keresni a feltámadottal való közösséget? Van-e őszinte ima a szívembe? Uram, jelenj meg az én számomra is, élő, valóságos módon. A húsvét nem csupán naptári időponthoz kötött valóság az időben, a húsvét ott és akkor történik meg, amikor felismerem, hogy Krisztus él az én számomra is. Gyermekkoromban én is ugyanúgy megkonfirmáltam, mint bármelyik más fiatal. Nagyon fontosnak tartottam, nagyon őszinte szívvel készültem rá, és én úgy gondoltam, hogy amit én érzek, annál többet már nem is lehetne, hogy én az Úré vagyok. És amikor így az ember utólag visszagondol, ez valóban így volt, de csak az eszemmel, az értelmemmel tudtam őt követni. És amikor családunkban nagy próbatételek következtek be, szinte gyermek fejjel éltem át ezeket, akkor kértem az Urat, hogy nyissa meg a szívemet, szóljon hozzám, mert egy emberi szó sem tud olyan választ adni nekem, mint amikor ő válaszol, és válaszolt. Azt mondta, hogy ha valaki én utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét, tagadja meg önmagát, és kövessen engem. A feltámadott Krisztusban való hit nem egy passzív állapot. Akiben élet van, az él, az hangot ad, az cselekszik, annak az életnek van mozgástere, annak van következménye, van gyümölcstermése. A feltámadta Krisztus a halálból, és mi a feltámadott Krisztust hisszük, a feltámadott Krisztusból merített életünk, az örök élet, meglátszik-e a mindennapjainkon? Hát a tanítványok ettől nagyon messze voltak, húsvét első napján este, pedig már örvendezhettek volna. Övék lehetett volna a legnagyobb boldogság, hogy Krisztus él. És még most is mit hallunk róluk, hogy a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak. Zárt ajtó mögött vannak együtt, és félelemmel van telve a szívük, és bizonytalanok, nincs békességük, nincs nyugalmuk. Azt is mondhatnánk, nincs élő Krisztusuk, és ezt vegyük nagyon komolyan. Olyan egyszerű dolgok, amikor az életünkbe érezzük, hogy olyan hangulatlan vagyok, nincs kedvem, nem is tudom, mi bajom van. Olyan rossz a közérzetem, mikor az ember tele van ilyen lelki sötétséggel, lelki fellegekkel. Kérdezzük meg magunktól, hogy Uram, hol van a te örök életednek vitalitása az én lelki életemből? Hol van, hol vagy élő Krisztus az életemből? Igen, le lehet élni egy egész életet nála nélkül, de utána merre megyünk tovább? Úgy elgondolkodom temetések alkalmával, hogy vajon, amikor már nem tudjuk majd megragadni otthonunk ajtajának kilincsét, mert már nem lesz módunkban, hogy hazamenjünk, még a bezárt ajtók mögött sem találunk már nyugalmat és biztonságot, vajon a lelkünk merre fog tartani? Pál azt mondja, en Christo, Krisztusban kell nekünk megmaradni az élő Krisztusban. Oly sokszor kérlel az ige, hogy ne menjen le a napati haragotokon, ne növekedjék fel a ti lelketekben a keserűség, ne engedjük, hogy olyan dolgokba ragadjunk bele, mint az irigység, a félelem, a megszomorodott léleknek az állapota, mert amiben elalszunk, ott és abban fogunk ébredni. És nem a földi sémában, hanem oda át. Ezen nagyon el kell gondolkodnunk, amikor eljön életünkben az este, amikor lezárul egy napnak oly hosszú megtett útja, mindig nézzünk bele a lelki tükörbe, hogy Uram, ma mibe ragadtam bele, milyen lelki állapotba. Uram, ne hagyj engem félelmek között, ne hagyj engem a kétségek martalékai között, Uram, add nekem a te békességedet. Istennek végtelen irgalmát mutatja a húsvéti történet, hogy bár a tanítványok még mindig nem tudtak hinni abban, hogy Krisztus él, bár a tanítványok a zsidóktól, a Sanhedrintől, való félelem miatt bezárt ajtók mögött voltak együtt, Jézus mégis bement este a tanítványok közé, bár az ajtók zárva voltak. Megállt a középen, és ezt mondta, békesség néktek. Egyszerűen csodálatos. Ez az új életnek az illata. Békességet adok nektek. Életet hozok nektek. Olyan életet, amely meghaladta a földit. A földi tele van robottal, feszültséggel, tele van lelki cívódással, számtalan aggodalommal, szorongással. Én békességet hozok nektek, mert halljuk az ígékből, hogy Krisztus megbékéltette a világot az ő kereszthalála által. Igen, ő a békesség, kedves testvérek. És akkor is, amikor ránk zárul életünk ajtaja, mert bajba vagyunk, esetleg magányban vagyunk, esetleg életvezetési problémáktól szenvedünk, sokan szenvednek attól, hogy miért vannak egyedül, sokan attól szenvednek, hogy miért olyan szerencsétlenek és sikertelenek az életben, sokan attól szenvednek, hogy miért olyan érzékeny a szívük, mert oly gyakran összetörik a szívüket. Kedves testvérek, sok minden miatt záródhat be a lelkünk ajtaja, és sajnos az ember előbb-utóbb megkeményedik, és nem tudja megnyitni a szívét. Olyan csodálatos az Ószövetség ígérete Istennek. Elveszem tőletek a kőszívet, és hús szívet adok nektek, hogy érezzetek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor ez hiányzik az életünkből. Sok mindent tudunk Jézusról, sok mindent tudunk a húsvétről, de mindez semmit nem ér, ha nem tudok benne lenni, ha nem tudom átélni, hogy Jézus megáll az életem középpontjában, s pedig csak egy rövid mondatot hoz, de a feltámadott hozza ezt az örömhírt, és most szeretné a mi szívünknek is átadni. Békesség neked, igen neked, nem a melletted ülőnek, nem annak, aki a hátad mögött ül a padban. Kedves testvérem, neked hozza Krisztus ezt a békességet, oly sokat szenvedett érte, vért verejtékezett, megalázták, meggyötörték, keresztre feszítették, és most örömmel hozza, mert értünk, miattunk és helyettünk szenvedett, és azt akarja, hogy ennek a szenvedésnek értelme legyen, ne legyünk békétlenek, ne legyünk kőszívűek, hanem legyen végre békességünk, mint ahogyan Pál is mondja, Jézusért járva a követségben közöttetek, kérlelünk titeket, béküljetek meg az Istennel, fogadjátok el azt az életutat, amit ő adott nektek, mert Jézus azt mondja, ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Nagyon sokszor szoktuk idézni azt a csodálatos ige verset a zsidókhoz írt levélből, hogy Isten mindenkit, akit fiává fogad, megbünteti, megvesszőzi, próbára teszi. És aztán úgy folytatódik ez a szép ige vers, hogy melyik atya, földi atya az, aki az ő gyermekét ne nevelné, és ennek ne lennének látható eszközei is az életükben. Hát kedves testvérek, lehet ez ellen ágálni, lehet azt mondani, hogy nekem ilyen Isten nem kell, aki így szeret. Hallottam már ilyet is. Nagyon kedves asszony testvér volt, szomszédunk. Fiatalon, 40 évesen kapott agyvérzést. Fél oldala lebénult. Olyan szinten meg tudott erősödni, hogy sajnos az egyik lábát és a karját, ugye azt az oldalát, a jobb oldalát, nem tudta megfelelően használni, húzta a lábát. És amikor édesanyám bizonyságot tett neki, és mondta, hogy imádkozzon, hogy keresse a megbékélést, hogy Isten megnyugvást tud adni a próbatételekben is, hevesen azt mondta, hogy engem az Isten így ne szeressen, hogy összetöri a tagjaimat, hogy betegséget bocsájt rám. Kedves testvérek, azt kell, hogy mondjuk, hogy mint minden igazság, részigazság, ebből az asszonyból a fájdalom beszélt. És amikor benne vagyunk a próbatétel fájdalmában, akkor sok mindent tudunk mondani, amit azután talán lehet, hogy meg is bánunk. Mert vajon a hit életünkben tudnánk-e ott tartani, úgy gondolkodni és úgy látni dolgokat, ha Isten nem rakott volna ránk lelki-testi terheket. Tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és úgy jöjjön utánam. De ezen az úton nem mi megyünk elől, hanem az élő Krisztus. Ezen az úton nem táplálék nélkül megyünk, mert ő önmagát adja táplálékul. Ez a mi boldog reménységünk, hogy fájdalmak útjain talán, de sok örömöt tud az Úr hinteni a mi szívünkbe, mert van-e annál nagyobb öröm, amikor békességre találhatunk a feltámadott Krisztusban. Az Úr Jézus még egyszer megismétli a tanítványoknak, békesség néktek. Ez is azt mutatja, hogy Isten mennyire jól ismeri a szívünket, ami békétlen, harcoló, szembeszálló énünket. És aztán azt mondja a tanítványoknak, rájuk bízva az egyik legszebb missziói küldetést, hogy akinek megbocsátjátok a bűneit, megbocsátást kapnak, akik így pedig megtartjátok, azok megmaradnak. És aztán rájuk lehelte az ő drága áldott szent lelkét, vegyetek szent lelket, és így hagyja magára a tanítványokat, miközben majd több alkalommal megjelenik még nekik. Kedves testvérek, lélek nélkül, szent lélek nélkül nem lehet új életben járni, ez azt jelenti, a feltámadott ereje, a szent lélek ereje és csodája, a teremtés csodájánál is azt halljuk, hogy a lélek lebegett a nagy vizek fölött, és Krisztus újjáteremtésében is maga a szent lélek Isten csodálatos, új életet formáló ereje, életillata van jelen. Isten ezt a lelket akarja nekünk is adni. Mi már pünkösd után való gyermekei vagyunk az Úrnak, vagyis a Szentlélek korszakában élünk, és ez a lélek kitöltetik, és nagy szükségünk van rá, hiszen az Úr Jézus azt mondta, hogy senki sem mehet be a mennyeknek országába, aki nem születik újonnan víztől és lélektől. Az újjászületés, az új teremtés csodája, a Szentlélek Úristennek a műve. Ha az életünkben jelen van, örvendezzünk neki, ha még nincs, akkor kérjük, jövel teremtő Szentlélek. Ez a lélek tudja megteremteni bennünk a lehetőségét annak, hogy meg tudjunk bocsájtani egymásnak, ahogyan Jézus Krisztus is megbocsátott mi nekünk. A tanítványokra bízza az Úr azt a feladatot, hogy bármerre mennek majd, tanítsanak tisztán és hűségesen arról, hogy az Úr hogyan és miképpen bocsátja meg a bűnöket. Akik ezt nem fogadják el, azoknak a bűnei sajnos megmaradnak. Az Istennel való kapcsolatunk csak úgy tud működni, ha elfogadom, amit Isten ad nekem, és amilyen útmutatást ő mutat az ő szent igéjében. A vallásos élet nem azt jelenti, hogy a keleti világtól kezdve a nyugati lelki világig a spiritualizációs dolgokkal bezáróan mindent összeválogatok, melyik vallásból, melyik tanításból mi tetszik nekem, hanem az Úr Jézus megmondta, hogy ő az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is ő általa. Nem én mondom meg az Istennek, hogyan adjon nekem békességet. Ő elvégezte, ma is közénk hozza, és boldog az az emberi élet, és boldog az a gyülekezet, ahol Jézus Krisztus állhat a középen. Nagy baj van, ha nem ő van középen, ha én állok középre, ha mást állítok középpontba, félresiklik minden. Az ige szerint aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, valószínűsítjük, hogy ez a hely ugyanaz lehetett, ahol az utolsó vacsorát is együtt eltöltötte az Úr Jézus a tanítványokkal. Tanítványok oda mennek vissza, ahol még az Úrral legutóbb együtt voltak, telve lehet a szívük emlékezéssel, erősítik egymást azzal is, hogy együtt vannak, de a nagy áttörés akkor történik meg, amikor látják az Urat. És azt mondja az ige, hogy örvendezni kezdtek, hogy látják az Urat. Nagyon szomorú, hogyha a kereszténységünk egy ilyen jó magaviseletű, túl konszolidált és túl komoly irányt vesz, ami már nem hogy komoly, hanem komor és öröm nélküli. Igenis, örömnek van joga az életünkben, helye van az örvendezésnek a szívünkben, a mindennapjainkban, és én azt kívánom a kedves testvéreknek, hogy soha ne teljék el úgy a nap fölöttünk, egyetlen egy nap sem, hogy ne tudtunk volna örvendezni, ha másban nem, hát Krisztusban, hogy van örök élet, hogy van feltámadás, és hogy van olyan öröm, ami soha nem múlhat el, mert ez Jézusból fakad. Kedves testvérek, gazdag ajándékokat hoz a feltámadott Úr, hozza önmagát, hozza az ő békességét, az örök élet ajándékát, valóságát. Boldog az az ember, aki hitáltal látja az Urat, és átértékelődik a jövőképe, mert nem csak az Urat látja, hanem látja az életet, az el nem múlót. Amen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, mert te vagy mindennek szerzője, te vagy az alfa, a kezdet és az omega, a vég, te vagy az mennyei atyánk, akiből kiindul az életnek a kezdete, eredete, hiszen te tervezted el a teremtésnek csodálatos pillanatát, s a bűnnek a terhe nyomorúsága miatt te hoztad el, ami sokszor szomorúsággal és békétlenséggel teli világunkba, az újjáteremtésnek a csodáját. Magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy a mennyei Atya üdvözítő tervét magára vállaltad, magadra vállaltad, hogy a bűneink miatt elszakadj az Atyától a nagypénteki golgotai keresztfán, hogy fájdalmadba kiálts minnyájunk helyet. Én Istenem, miért hagytál el engemet? És magasztalunk téged azért, hogy megszenvedve, megharcolva a bűnnek nyomorúságát, legyőzted a gonoszt, és nem kell többé félnünk tőle, mert nincs immár semmi kárhoztatás azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak a feltámadottban. Engedd meg, Urunk, hogy a lelkünk elgondolkodjon afölött, hogy nem elég egy Krisztus az életünkbe, akit messziről ismerünk és követünk, hanem élő kapcsolatot kell, hogy kiépítsünk veled, mert élő Krisztus vagy. Ezért minden nap kell, hogy beszélgessünk veled, hogy feltárjuk előtted vágyainkat, terveinket, ha kell, elsírjuk előtted a bánatainkat, és a kezedbe tegyük azt, amiből kevés van, mert Te tudod azt elegendővé tenni. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk Téged, hogy Te benned élet van, s azt az életet hoztad el feltámadásod által, amely túlmutat minden földi életen. Úrunk, engedd meg, hogy hívni tudjunk, befogadni tudjunk Téged. Könyörülj meg rajtunk, hogyha úgy érkeztünk el húsvét ünnepéig, hogy be volt zárva a szívünk ajtaja. Köszönjük, Urunk, hogy Te meg tudsz állni az életünk középpontjába, és most is felkínálod önmagadat, békesség néktek. Urunk, így hozzuk eléd gyülekezetünket, de minden keresztény testvérünket szerte a világba. Könyörgünk mindazokért, akik még a feltámadott Krisztus nélkül élnek és ünnepelnek. Eléd hozzuk, Urunk, egyéni személyes életünket, családjainkat, szeretteinket közelben és a távolban. Urunk, Te eléd hozzuk a mi magyar népünket is, mert Urunk, új életre van szükségünk, de Krisztus nélkül nem lehet új életünk. Hozd el a mi magyar népünk számára is Krisztus által az új életben való járást. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, a magányosokért, akik az ünnep óráit is egymagukban töltik. Úrunk, Te látod, hogy mikor beesteledik, sok ember társunkat hogyan érinti meg az ünnep csendje. Kérünk, Urunk, hogy legyen ott a szívedben az imádság, a sóvárgás, a feltámadott Krisztussal való találkozás után. Maradj velünk, Urunk, mert immár este van, besötétedik. Ne hagyj minket el, Urunk, a halál sötétjében sem. Rád bízzuk magunkat, vezess minket, Urunk. Te vagy az út, az igazság és az élet. Legyen ez így életünk minden napján. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessünk meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.